Erős vár a mi Istenünk. Kegyelem nékünk és békesség a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. A 119. Zsoltárban a mai napra kijelölve és imádságként azt szeretném felolvasni. Fejedelmek üldöznek ok nélkül, de szívemet csak igéd rettentheti meg. Úgy örülök beszédednek, mint aki nagy zsákmányra talál. A hazugságot gyűlölöm, utálom. Törvényedet azonban szeretem. Naponta 7-szer dicsérlek téged igazságos döntéseidért. Nagy békességük van azoknak, akik szeretik törvényedet. Nem botlanak meg azok. Segítségedben reménykedem, Uram, és teljesítem parancsolataidat. Megtartja lelkem intelmeidet, mert nagyon szeretem azokat. Megtartom utasításaidat és intelmeidet, hiszen minden utamat ismered. Uram, hadd szálljon hozzád esedezésem. Tégy értelmessé igéddel. Jusson színed elé könyörgésem. Ígéreted szerint ments meg engem. Áradjon ajkamról a dicséret, mert megtanítasz rendelkezéseidre. Válaszoljon beszédedre nyelvem, mert minden parancsolatod igaz. Kezed legyen segítségemre, mert utasításaidat választottam. Szabadításodra vágyom, Uram, törvényedben gyönyörködöm. Tartsd meg életemet, hogy dicsérhesselek, és döntéseiddel segíts engem. Bolyongok, mint az eltévedt jó, keresd meg szolgádat, hiszen nem feledkeztem meg parancsolataidról. Kérünk, Urunk Istenünk, hogy Te szólj most is hozzánk, hogy valóban komolyan vegyük a Te igédet, hogy ne legyen hiába való az itt létünk, az életünk. Kérlek, Te nyisd meg a szívünket a Te igéd hallására és befogadására. Amen. Én most úgy voltam, úgy készültem erre a vasárnapra, hogy a múlt vasárnapra is készültem, mert úgy volt, hogy a negyedik vasárnap fogom tartani a laikus istentiszteletet, és mivel én juhokat legeltettem egész héten, hát volt időm készülni, tanulni, olvasni, és tényleg gyönyörködni az Istennek a megteremtő, csodálatos munkájába akár a jó ellésnél és a születésénél egy kis báránynak, hogy milyen csodálatos az Istennek a teremtett világa. És így én a Szent Háromság utáni 19. és 20. vasárnapra is készültem. Gondoltam, hogy az ismétlés, vagy például azon, hogy gondolkozzunk, hogy az nem árt nekünk, hogyha emlékezni tudunk a múlt vasárnapi ígére is. Akkor a Jeremiás 14:17-ből volt, hogy gyógyíts meg, Uram, akkor meggyógyulok. Szabadíts meg, akkor megszabadulok. Csak a beteg ember vágyik arra, hogy meggyógyuljon. Aki nem érzi, hogy beteg, az nem érzi, hogy orvosra van szüksége, az meg még úgy sem, aki nem látja magába a bűnt. Az a szabadítóról hallani sem akar. Miből térjek meg? Hát ez nagyon régen volt, amikor én ide kerültem Mandára, és Endrefi Zoli bácsinak hallgattam a prédikációját. Amikor elhangzott a prédikáció, mondtam Zoli bácsinak, hogy honnan tudja, hogy ezek a bűnök megvannak bennem. És akkor azt mondta nekem, hogy Erzsike, mert ezek mind-mind bennem is megvannak. Ő nagyon erősen megítélte a bűnt, ezért sokan nem szerették, mert azt mondták, hogy mindig csak a bűnről beszél. Isten csak azokat tudja meghallgatni, akik valóban érzik a bennük levő bűnnek a súlyát, és kiáltanak hozzá. Ha mi gyűlöljük a feddést és a fenyítést, és nem ragaszkodunk Isten igéjéhez, Isten nem tud velünk mit kezdeni. A Máté 9:1-8 olvastuk, a múlt vasárnap a gutaütött ember meggyógyításáról olvashattunk. Jézus ennek az embernek látta a hitét, mások találgatták, hogy káromlás szól. Jézus látta, hogy ezek az emberek milyen gonosz szívvel vitték ezt a beteg embert oda Jézushoz. Jézusnak van hatalma a földön a bűnöket megbocsátani, csak valljam be, bánjam meg, ha valóban érzem a bűnömnek a súlyát. Csak akkor tudok imádkozni szabadításért, de nem csak az enyémért, hanem a másik emberért is. Ha beszélgetek valakivel, és elmondja a búját, baját, nem kibeszélni kell, hanem imádságba hordozni. Én is, amikor imádkozom gondolatba, sokszor végigmegyek a mandán, hogy akik olyan sokan ide jártak, hogy miért maradtak el, mi annak az oka. Nem kell nekik a szabadító, a megváltó, Jézus Krisztus, pedig minden ember életébe van mitől megszabadulni. Csak be kellene látni, és nem jól érezni magunkat a bűnbe. Imádkozni, hálát adni sok mindenért lehetne. Ezért a gyönyörű, megteremtett világért, milyen szép környezetben élünk, nem üldöznek bennünket, nyugodtan összegyűlhetünk vasárnap az ige hallására. Hálát adhatunk lelkészünkért, családjáért, hiszen ők is próbák között élnek, külső és belső támadásoktól ők is ebben a világban élnek. És a sátán kísért mindannyiunkat, ezt tapasztalhatjuk napról napra. Egyik szép énekünkbe, az első énekben, amikor énekeltük, hogy támad az ellenség, nélküled végünk. Azt hiszem, hogy ezt mindannyian megtapasztalhatjuk, hogy nem élhetünk olyan nyugodtan. Az apostolok cselekedetei 20. rész 36-35. versben olvashatjuk, hogy Pál apostol bizonyságot tesz arról, milyen hosszú utakat megtett azért, hogy prédikáljon, hogy minél több ember megtérjen. Néha éjfélig is tartott a prédikáció. Mi meg tisztelet a kivételnek, ha már tovább tart az Isten tisztelet, különösen, ha van 2-3 keresztelés, úrvacsora, születésnaposok köszöntése, már sok aljuk. Nem tudjuk ide szállni a vasárnap délelőttöt, pedig minden a mi érdekünkbe történik. Én szerettem, amikor Krisztián térképen kivetítette a városokat, hogy milyen nagy távolságokat megtett Pál apostol a tengeren. Hát én biztos nem tudnék még a bokáig érő vízbe se lépni, mert olyan víziszonyom van. Régen gyalog mentek az emberek a templomba, különösen a háború után, amikor érezték a háború szörnyűségeit. Érezték, hogy hálát adhatnak Istennek, hogy megóvta őket. Akkor képesek voltak megtenni az emberek 6-8 kilométert is gyalog. Nekünk meg terhünkre van eljönni ebbe a szép imaházba, ami itt van közel. És nem csak akkor van szükségünk Istenre, amikor bajba vagyunk, hanem hálát adjunk szüntelen. Nem akarom fényezni magam, ahogy ezt szokták mondani. Én 6-7 éves koromban reggel felkeltem, vasárnap reggel, és meglegeltettünk tehenet, disznók, libát, és úgy mentünk a drága nagymamámmal gyalog, Jakus bokorból a nagy templomba, 10:30 Isten tiszteletre. Utána még kimentünk a temetőbe, mert neki ott sokan voltak eltemetve, férje, gyermekei. Utána még haza, gyalog, és estig még legeltettünk. A mai világban melyik kisgyermek tenné ezt meg ebbe a korba? El vagyunk kényelmesedve. Én is érzem magamon, hogy már lustább vagyok, mint voltam. Pál apostol azt mondta, hogy még az életem se drága, csak hogy elvégezhessem, az én futásomat. Örömmel teszem azt a szolgálatot, melyet kaptam az Úr Jézustól, mondja Pál apostol, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének az evangéliumáról. Arra biztat, vigyázzatok, és viseljetek gondot magatokra, és az egész nyájra, melyben a Szentlélek titeket vigyázóvá tett. Igenis, felelősséget kell vállalnunk, akik halljuk az igét, hogy másokhoz is eljusson, ne csak magunknak éljünk. Tanítani kell fiainkat, hogy majd ők is tudják úgy nevelni fiaikat, hogy Istenhez közeledjenek. Jó példával kell lenni, élni gyermekeink előtt. Meg kell tanítani a szülői tiszteletre. Tiszteld atyádat és anyádat. Ez a negyedik parancsolat. Egyszer én hallgatója voltam, amikor a unoka testvérem azt mondta keresztanyámnak, hogy ó, te anya, olyan hülye vagy. Ugye milyen tisztelet? Majd később lesz még ez másképp is. Mekkora tisztelet van? Vagy ha megöregszenek a szüleink, és nem tudják magukat kifejezni, akkor is tisztelni kell őket, mert ha megöregszem, lehet, hogy még én rosszabb állapotban leszek. És azt fogom kapni, amit adtam. Amit vetünk, azt fogjuk aratni. A mai világban meg különösen olyan gyerekuralom van, hogy a gyerek irányítja a szülőt. Hol van az, hogy az Úr törvényéről gondolkodjál éjjel és nappal? Ez a heti ige. Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, hogy mit kíván tőled az Úr. Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, légy alázatos Isteneddel szembe. Ne hagyjuk magunkat sodortatni az árral. Azok a borzalmak, amik történnek a világban, azok mind figyelmeztetnek bennünket. A 84. Zsoltárban van, boldog az, aki az Úrban bízik. Én kiben bízom? Emberekben, vagyonban, vagy a világ dolgaiba? Legyünk egymás épülésére, érezzünk felelősséget egymás iránt, akik halljuk az igét. Szátokból semmilyen rothasztó, bomlasztó beszéd ne kerüljön ki. Láthatjuk, hogy ebben a világban mennyire támad a sátán. Nekem ne legyen az elfoglaltságom az első helyen, mert Isten úgy szeretett engem, téged, hogy egyszülött fiát adta a mi megmenekedésünk érdekében. A Máté 22:1-14-ig olvashattuk a menyegzőre való meghívást. Én pedig semmibe se veszem a király meghívását. A sátán mindig fog mutatni olyan munkát, ami halaszthatatlan. Olyan dolgokat csak azért, hogy ne halld meg, hogy most mire hívogat és figyelmeztet Isten. Értékrendnek kell lenni az életemben. Mi az első, mi a legfontosabb számomra? A munka, a sok tennivaló, vagy az, hogy lesz-e örök életem? Isten szüntelen munkálkodik, de az ördög is. Az a lényeg, hogy kinek adok helyet a szívemben. Isten épít, az ördög rombol. Azt mondja, nem kell ezt olyan komolyan venni. Ráérsz még az Isten dolgaival foglalkozni. Isten pedig megmondja, mi a jó és mit vár tőled az Úr, csak azt, hogy élj törvénye szerint, törekedj szeretetre, légy alázatos Isteneddel szemben. A Mikeás 6.8. vers. A Tesszalonika beli második rész, 16. versben olvassuk Pál apostolt, mi vagyunk választva, kezdettől fogva az üdvösségre. Mi meghívottak vagyunk a királyi menyegzőbe, nem véletlenül született itt meg senki. A lélek szentelésében és az igazság hitében, amire elhívott titeket a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségének elvitelére. Gondolkodjunk el ma azon, hogy én most hova és kihez akarok tartozni. Kinek adok helyet a szívembe? Hogyan élem ezt a kegyelmi időt, amit Istentől kaptam? Hogyan őrzöm én gyermekeimet, vagyis a rám bízottakat? Ha nyitott szemmel járok, láthatom, hogy mennyire támad az ördög, vagyis a sátán. Gyermekeinket az iskolába, a felnőtteket a munkahelyén. Ne szűnjünk meg szüntelen imádkozni magunkért és másokért. És fel szeretném olvasni a fénysugarakból, nekem ez olyan sokat mondott, a szombati olvasmány a jelenések 8.12-től 20-ig, amikor itt annyira valóságot írja le, aki ezt írta, hogy tényleg felismerhetjük ezt a mai világban, ami történik. Én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. Már-már vége a sátoros ünnepeknek. A 8. napon kioltják a 4 hatalmas... Jaj, bocsánat. Elnéztem a dátumot. A jelenések 13, 1-től 10-ig. Megadatott neki, hogy hadat indítson a szentek ellen, mármint az ördögnek. Itt van a helye a szentek álhatatosságának és hitének. Elképesztő képeket látunk. Az ördög óriási teret nyer, sokak hódolnak előtte, harcot indít és földi győzelmeket nyer a szentek ellen. Mondhatnánk, hogy kétségbejtő a helyzet, amit lát János. De hitünk nem rendülhet meg. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe, mondja Pál. János pedig nyomatékosítja, hogy itt van a helye a szentek álhatatosságának és hitének. Bekövetkezik szorongattatás, Isten káromlás, Isten tagadás, gonoszság előtt való hódolás. Rendkívül szomorú kép, de amikor a legnagyobb a lelki sötétség, akkor van leginkább szükség az igazságra, az igazi fényre, az igére. A szentek Isten gyermekei kell, hogy kitartóak, hitükben rendíthetetlenek legyenek, különösen ezekben az időkben. Úgy tud rendíthetetlen lenni a hited, ha biztos alapokon nyugszik. A biztos alap, fundamentum pedig nem más, mint az Úr Jézus. Ő tökéletes és biztos alapkő. Nincs más, és nem is kell más. Higgy az Úr Jézusban. Erősödj meg benne, és légy álhatatos, akkor nem inogsz meg. Amen. Imádkozzunk. Hálával köszönjük, Urunk Istenünk, hogy Te most is figyelmezted bennünket, hogy el ne veszünk a világgal, hanem valóban tudjunk mi biztos alapra építeni Tereád, hogy ne legyünk ingatag, hanem valóban Téged keresünk szüntelen minden nap, hogy ne a világi gondok, bajok, problémák legyenek elsők az életünkbe, hanem Te légy, hogy tudjunk Tereád építeni, Te benned bízni szüntelen, minden körülmények között, hogy ne csak akkor, amikor bajba vagyunk, ne csak akkor keressünk Téged, hanem szüntelen, hogy tudjunk imádkozni mindannyiunkért, a világért, az elöljáróinkért, és minden emberért, hogy el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. Amen.